Este 24-31 fok valószínű.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
A szimbióták csapatának fákon függő fészekszerű lakásai, a fánti furgon locsolókocsia, vagy az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Mindegy-egy lehetséges válasz volt a diákoktól az idei Ugrás a jövőbe pályázaton. Az erdő és az ember viszonyát képzelték el 20 év múlva a fiatalok a MOME versenyén. A jövő lehetséges helyzeteire korlátlan fantáziával keresték a megoldásokat a pályaművek.
A tanárunk, ő említette nekünk, hogy van egy ilyen pályázat, és akkor mi keddet kaptunk, és a rajztanárunk összerakott minket egy csapatba, és akkor így kialakult az erdélygrammaték csapat. 5. osztályosok vagyunk. A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumba járunk, egy Budán található a 2. kerületbe.
Honnan jött ez a név, hogy erdei remeték?
Volt egy ilyen mind mappünk, amikor a legelején még csak elkezdtünk így mindent beírni, és oda be is írtuk így, hogy barlangok, erdők, és aztán a barlangból jött a remeték, és akkor az tetszett nekünk, de nyilván nem tudtuk a házba így belerakni, ezért a névbe beleraktuk.
Voltatok-e már olyan erdei lakban, ahol rendet kellett tenni? Ebből jött az ötlet, vagy ez honnan jött, hogy legyen önfenntartó?
Mindenképpen tudtuk, hogy házzal szeretnénk foglalkozni, és hogy az embereket is szeretnénk belevonni, és akkor így gondolkodtunk sokféle lakhelyen, több minden is felmerült, de ez tűnt a legmegvalósíthatónak.
Magának ennek a momés dolognak is az volt a témája, hogy az erdő és az ember kapcsolat, és akkor innen jött valahogy.
Te is elmennél egy ilyen házikóba, amit itt terveztetek?
Persze, szerintem nagyon jó kis hely, meg hogy teljesítened kell neked is valamit, hogy megkapd ezt a szép nyugodt lakhelyet.
Mi a legnagyobb érdem ennek a munkának, hogy látjátok?
Tényleg segíteni tud a természetnek, tényleg közelebb hozza az erdőt az emberhez, és szerintem ez egy ilyen megvalósítható dolog, és mindenképpen hasznos. Bármikor lehetne ebből készíteni egy ilyen igazi projektet, és igazából ez nem egy ilyen disztópia vagy utópia, hanem tényleges, már majdnem létező dolog.
Mindenféle eszközt is bemutattatok.
Az olyá, az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika, csak mi bevontuk a modernebb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni. Ez egy adag edény, ami félig bent van a földbe, és csak félig van kiégetve, hogy pont átmenjen rajta a víz, de az agyag ne szívja fel, és így a növény pont annyi vizet szív ki belőle, amennyire szüksége van.
Aki szeretne ide elvonulni, vagy már elege van a városból, az ide jöhet, de cserébe ugye feladatokat kell csinálnia. És mindenki nyer ezzel.
És ez ugye bizalmon alapul, mindenféle feladatokat csinálnak, és nem biztos, hogy megcsinálják, de reméljük, hogy megcsinálnak.
Kell egy útmutatás az embereknek? Maguktól nem tudnának úgy belesimulni a környezetbe?
Hát szerintem nem az, hogy útmutatás, hanem ez még jobban segít nekik, hogy így is részt vegyenek, és még jobban tudjanak kapcsolódni az erdőhöz.
Készítettetek több mindent. Volt egy makett.
A gondozlaknak a makettje, ugye a tóval, az üvegházzal, és ugye az egész ház, ugye két részből áll, és ezt egy ilyen terasz vesz így körbe.
Különböző eszközöket is láttunk, hogy egyszerűbb legyen mondjuk magukat elvetni.
Az egyik egy ültetőbicikli volt, a másik pedig egy ásó. Az ültetőbicikli azért ültető, mert hogyha csak így biciklizünk az erdőben, akkor megnyomunk a mellettünk lévő karon egy gombot, és kijön egy mag, amit a hátsó kerekünkkel aztán elültetünk a földbe. Az ásó pedig egy ilyen injekciós mechanikával működik, ami szinte van egy magtároló, illetve egy víztároló is, és ezért amikor a mag kijön, akkor egy kis víz is kerül hozzá, hogy adjon egy kezdőöketet a magnak.
Miért fontos megmenteni az erdőt?
Az erdő az nyugalmat biztosít nekünk, egy ilyen biztos menedék, az biztosítja az oxigént, és mindenben szinte hasznos az emberiségnek.
Mit tanultatok ti ebből a projektből?
Azt, hogyha mindenki más területen jó, akkor így azokkal így nagyon össze tudunk dolgozni, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a pályázat, és az ilyen workshopokon nagyon sokat tanultam.
Tanultunk skiccelni, rajzolni, illetve logikusan, még logikusabban gondolkodni, és valami olyat csináltunk, ami megvalósítható, és tényleg nagyon jó.
Nekem a csapatmunka meg az együtt dolgozás az, amiben fejlődtem szerintem.
Szerintem megtanultuk, hogy mindannyian nagyon mások vagyunk, de hogy Horváth Krisztina Linda a nevem, és én készítettem az olyákat a egyik mentorunkkal.
Én Komáromi Katalea vagyok, és a szövegeket én írtam nagyjából.
Én Oroszvári Nóra vagyok, én is leginkább ötleteltem, meg a ház készítésében segítettem.
Uzbik Sahárik vagyok. Én a bicikli, illetve az ásót maketteztem le, és teraztam meg házba, és egyéb ötletekben is segítkeztük.
Én Tóth Albert vagyok, és én leginkább a maketben a házat csináltam, meg az első ilyen próba makett házat is én csináltam.
Én Göntér Ildikó vagyok, én mentorként, szenior mentorként szerepeltem ebben a projektben, és én szilikát tervezőiparművész vagyok, és így tudtam segíteni a csapatot ebben a minőségben. Én alapvetően gimnazistáknak tanítok szobrászatot, így a tervezési munka mellett, és egy picit aggódtam, hogy hetedikes korosztály, de elképesztő az életkorukból fakadó lazaság, amivel ehhez a feladathoz hozzáálltak, nagyon gyorsan tanulnak. A felvetődő problémákra azonnal jönnek a válaszok, amiket az ember hoz, motivációs köröket, pillanatokon belül érzékelik, hogy annak hol van helye, hol nincs helye. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy ők jutottak, kaptam őket, és szerintem nagyon jó volt együtt dolgozni. Tehát én oda-vissza ezt érzékelem, meg volt a bizalom, Kirillel is és velem is, úgyhogy én örültem nekik. Olyanokban kellett nekik inspirációt adni, hogy ez hogyan lehet még inkább természetközeli, hogy minél inkább önfenntartó legyen ez a dolog, és amit nem biztos, hogy tudatosult, bár szerintem tudatosult bennük, csak nem említették, hogy számomra az volt egy nagyon nagy pozitívum, hogy úgy tudtak a jövőbe mutatni, hogy közben ősi technikákat, amik működtek már évezredek óta, azt nagyon szépen be tudták építeni ebbe a projektbe.
Mennyire elégedett a csoporttal?
Maximálisan. Feltöltő volt.
Én Varga Boglárka vagyok, formatervező. És én vagyok a technika tanáruk a gyerekeknek, a Szent Angéla Ferences általános iskolában. Ők ugye hetedik évfolyamban járnak, és azt is kiemelném, hogy ők a legfiatalabbak ebben a versenyben. Ugye ez a verseny hetedik osztálytól tizedik osztályig van meghirdetve, és szerintem iszonyatosan jól helytáltak ahhoz képest, hogy milyen fiatalok, amikor már tudták, hogy milyen feladataik vannak, iszonyú önállóan és iszonyú lelkesen és iszonyú motiváltan végezték nálam a munkájukat, úgyhogy büszke vagyok rájuk nagyon.
Szabó Péter a Budakeszi Vadaspark ügyvezető igazgatója, erdőmérnök is a zsűri tagja volt. Hát itt az értékelésen rögtön egy nagyon helyreigazító mondatot mondott az erdőről. Mi volt ez?
Az, hogy az erdő egy életközösség, és azt nevezzük erdőnek, ami önmagától képes felújulni, vagy egy pici segítséggel. Nagyon sokan azt gondolják, hogy fák csoportjai már erdőt, de ez még nem az. És az erdő az mindig ad ajándékokat, mindig ad élményeket, és mindig ad rekreációt, pihenést.
Vagyis, hogyha az erdő ennyire gondoskodik önmagáról, akkor nem is kell érte aggódnunk, és nem is kell ilyen terveket készíteni, hogy az erdő és az ember?
Nincsen nagyobb szükség a világban az erdő, mint most. Hiszen óriási kihívásokkal küzdünk, küzd az erdő, küzd az erdész, küzd a természetvédelem, mindenki azért küzd, hogy az erdő fennmaradjon, és továbbra is biztosítsa azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amelyeket az ember elvár tőle. Azt várjuk el, hogy védelmi képességet adjon, élőhelyet biztosítson különböző állatfajoknak, védettnek és nem védetteknek, tisztítsa a levegőt, tisztítsa a vizet, fogja a homokot, tehát egy védelmi funkciót. Elvárjuk tőle mind a mellett, hogyha kimegyünk, akkor rekreációs funkciókat is ellátson. Magyarán mondva, amikor kimegyünk sétálni benne egyet, akkor ki tudjuk magunkat pihenni. És a harmadik, amit még elvárunk tőle, az, hogy biztosítsa az otthonunk melegét, biztosítsa azt a fa anyagmennyiséget, amelyre mindennapjainkban szükségünk van. És a klímaváltozás ezt a hármas funkciót veszélyezteti. És úgy gondolom, hogy a társadalom szempontjából nagyon fontos belátni azt, hogy tennünk kell az erdőkért, és összefogásban az erdészeknek, természetvédelmi szakembereknek, sőt néha az egyet ugyanaz, és a társadalomnak, az itt Magyarországon élőknek is be kell látni azt, hogy ezért tennünk kell. És nagyon örülök, hogy ilyen projektek indulnak, mint a mai, mint ez a MOMÉS projekt, mert azt látom, hogy eltávolodunk a természeti környezettől, a minket körülvevő természeti értékektől, és természetesnek vesszük azt, hogy ez az erdő ott van és él. És hát azt gondolom, hogy ezt leginkább a gyerekek tudják elmondani, hogy ők hogyan képzelik el 20 év múlva ezt a területet. És hát én azért is vállaltam nagyon szívesen ezt a feladatot, hogy egy kicsit belelássak én is, hogy a fiatalabb generáció, akár a 10 éves, mert a harmadik helyezett csapat ilyen kis 12-2-3 éves gyerekek voltak, hogy látnak és milyen szempontjaik vannak.
Nagyon nagy az elszántság, a tenni akarás. Ők igen, beleteszik az energiát, hogy megmentsék.
Volt egy nagyon jó pályamű, ami nagyon közel állt a szívemhez, CEF nevezetű kis csapat, aki egy ilyen erdő monitoring rendszert hozott létre, hogy képesek legyünk monitoringozni az erdők állapotát. És azt gondolom, hogy az adat alapú társadalom, mert most már abban vagyunk, az az alapja, hogy adatokat gyűjtünk. És erre volt egy ötletük, hogy milyen nanorobotokkal körbelépünk, és nyilván a megvalósítást nem kell vizsgálni szerencsére, de azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó kis projekt volt, ami nagyon előremutató. Ami még számomra meglepő volt, hogy milyen nyitottsággal és mennyire természetesen kezelik ezek a gyerekek már a mesterséges intelligenciát. És már képszerkesztés, előadásgyártás, és olyan profin, ahogy gondolom, hogy nagyon sok ember, nagyon sok egyetemi oktató akár megirigyelhetné ezt a készséget, ami már így náluk kialakult.
Honnan jöttetek?
A 7. kerületi Madách Imre gimnáziumból jöttünk mindannyian.
Összeültünk és gondolkodtunk, hogy miről csinálunk, és akartunk valami, amit még nem látott mondjuk a világ, és egyből, hát én úgy voltam, hogy én vagyok a Jancil Erik, egyből ötletelésnek mondjuk az AI-ra gondoltam, hogy rákeresek mondjuk, hogy adjon még ilyen ötleteket, például, vagy hogy írjon ki ilyen jelenlegi problémákat a természet és az ember között, és én arra is gondoltam, hogy szerintem mi van, hogyha ezzel az AI-jal tudunk valamit csinálni, és hogy ezt így ötvözni a természettel.
Én Lilla vagyok, Bánk Lilla. Hát az elején én úgy emlékszem, hogy az volt, hogy ugye az alapvető ötlet az, hogy ugye vannak a gyárak, és hogy ezt igazából mi így nem akarjuk, hogy annyi legyen a kibocsátása az atmoszférában, meg ezek a toxikus gázok, nem akarjuk, hogy kibocsátódjanak, és hogy ezért ezt így a föld alá tennénk és helyeznénk, és felé egy haszonerdőt. És ez volt az alapötlet, és később jött az, hogy ez egy AI adatközpont legyen, ne pedig egy gyár, mert hogy igazából az aktualitásából adódóan jött az, hogy ez sokkal nagyobb probléma. Most ugye nagyon-nagyon sok helyen, főleg Amerikában nagyon sok pert indítottak ez ellen, hogy ugye koszos a víz, nincsen víz.
Én Brenner Kata vagyok. Azért is gondoltuk, hogy egy adatközpont legyen a föld alatt, mivel egy gyárba ugye le kéne járni dolgozni, és ezt így nem tudtuk annyira megvalósítani. Úgyhogy ezért inkább egy működő rendszert alakítottunk ki, amikor igazából is a víz körforgása és ugye a hűtés oldja meg magát a problémát, amit mi is meg akartunk oldani.
Elfrik Márton.
És itt nálunk ez egy ilyen körforgásként van megoldva, hogy a mangrove erdőknél fölül lehűl a víz, és alul azzal hűtik tovább az adatközpontot, és ezzel sok, nagyon 95%-kal lehet megspórolni a felhasznált vizet.
Hogy kerültek ezek a kupolák? Önmagában csak az erdő fölül nem lett volna elég, hanem ezt be kellett zárni?
Hát az egyik kupola az mindig látogatható, oda bemehetnek emberek, a másik kettőben viszont magasabb a széndioxid tartalom, és ezért ezt nem akartuk kiengedni, és így sokkal egészségesebb a környezetnek, mert így nem engedik ki azokat a gázokat, csak is a tisztított oxigént.
Na de ez az egyik része, ez a fantasztikus része, amire olyan dizájn épül, körül, hogy itt mindenkinek leesett az álla, és olyan grafika, és olyan makett, és olyan minden. Milyen volt ezt itt csinálni a Momén, a segítőitekkel, és azokon a programokon, amin fejleszthettétek ezt?
Én Marci vagyok újra, és hát nagyon izgalmas volt, én nagyon élveztem. A segítőink, Szandi és Gergő és Szabó Dorottya tanárnő is sokat hozzátettek a projekthez, és hát ez egy nagyon jó élmény volt így napokig bejárni a Moméra, és szinte egyetemistaként makettezni itt.
Van neked ilyen terved?
Igen, ez a kreatív irányzatok érdekelnek.
Melyik volt a legizgalmasabb, vagy volt elakadás, vagy át kellett törni valami? Erik?
Volt rengeteg elakadás, és szerintem mi csapatszinten eléggé jól meg tudtunk mindent oldani. És a kedvenc részem az, hát ez a két nap volt, ez az intenzív, amikor reggel tök korán ide kellett jönni, és aztán egészen délutánig, viszont nagyon sok mindent el tudtunk érni.
Kata?
Ja. Annyira jó volt ez a tér, ahol voltunk, így nagyon profi volt, meg úgy éreztem magam, mintha ide járnék, és egyébként elég kecsegtető is ez a gondolat. Meg nagyon jó volt a többiekkel is együtt dolgozni, szerintem mi nagyon összehozott minket, és nem gondoltam volna egyébként, hogy itt leszek, de nagyon örülök, hogy jelentkeztünk erre a pályázatra.
Erik, neked is kecsegtető lenne ide járni?
Hát abszolút.
A Dekó csapat felkészítő tanára Szabó Dorottya, vizuális kultúra tanár.
Ők maguk döntötték el, hogy szeretnének indulni ezen a pályázaton, amit én természetesen már korábbról ismertem, és már egy elég komoly ötletelős fázis közepébe csöppentem, amikor kérték a segítségemet. Úgyhogy igazából egy nagyon-nagyon önálló, saját vízióval rendelkező, összekapcsolódó szuper társaságot mentorálok. Nagyon sok technikai kérdés, vagy kisebb-nagyobb ösztönzés, meg a határidőknek ugye a betartása az volt az, amiben nekem támogatni kellett őket, hogy minden időben beküldjenek, jöjjenek, ott legyenek, de igazából az ötletelés az az övék, tehát az teljesen saját víziójuk. Ők egy abszolút kézműves alkotó, tehát most a maketről beszélek, egy abszolút képzővészi igényű alkotó megoldással próbálnak erre a virtuális világra egyfajta megoldási lehetőséget kínálni, úgyhogy ezt nagyon izgalmasnak tartom.
A mentor Kovács Alexandra, mi volt mentorként a feladata vagy lehetősége ebben a projektben?
A legfőbb feladatom az volt, hogy egy kicsit vezessem a gyerekeket azon az úton, hogy a már meglévő tervből egy kicsit feljebb fejlesztett maketteket, prezentációt és egy ilyen installálást tudjunk létrehozni a végső kiállításra és a fináléra. Emellett így a csapat egyben tartása és a feladatok megosztása is egy nagyon fontos lépése volt a projektnek, de úgy gondolom, hogy ők is már tök jól menedzselték a dolgokat, úgyhogy elég könnyű dolgom volt így a csapattal. Minden csapat az kettő mentor tartozik, mindketten egy kicsit más területről érkeztünk, én formatervezéssel foglalkozom, Gergő pedig design kultúrát tanul, most végez majd mesterszakon, és őt így az ilyen alternatív anyagok létrehozása érdekli, és az ilyen gomba fonalakkal kapcsolatos projektek, úgyhogy kicsit más területről érkezünk, mindketten tudtunk hozzáadni még a srácoknak a projektjeihez, más-más szemszögből.
Ön hogy tudott közeledni ehhez a témához?
Hát az AI az egy nagyon aktuális téma manapság, így a formatervezésben is, mert ugye hát a design egy teljesen más útvonalat vesz fel most, hogy az AI egyre több mindenre képes, tényleg ilyen vizualizációkban már modelleket is tud létrehozni, a kutatásban is nagyon nagy szerepet játszik, úgyhogy ez tök közel áll hozzám ez a téma, úgyhogy nagyon örülök, hogy a srácok csapatát kaptam, mert tényleg nagyon-nagyon szuper, és tényleg nagyon aktuális, és szerintem az az irány, vagy abba az irányba kellene haladnunk, hogy megtanuljuk rendesen használni az AI-t, és ne egy ilyen versenytársként tekintsünk rá, hanem egy eszközként, amit rendesen be tudunk építeni a tervezési folyamatokba.
Tornyánszki
Kéva, design manager, a Zero fenntarthatósági aktivistáinak vezetője itt a Momén, a zsűri tagja. Milyen volt részt venni ezeknek a pályamunkáknak az értékelésében?
Nagyon izgalmas volt, sokkal könnyebb volt most zsűriként, mert most csak élveztük igazából azt a kemény munkát, azokat a gyönyörű eredményeket, amit a csapatok, a mentorok és a kísérő tanárok segítségével végignéztek, végigkövettek, és végigfejlesztettek heteken, hónapokon keresztül. Ugye az idei téma az ember és az erdő viszonyát vizsgálta, amit azért választottunk, mert a Momé Zero-ban mi az ökológiai fenntarthatósággal foglalkozunk, és itt a Momén egyébként minden novemberben erdőt ültetünk BA elsős hallgatókkal, úgyhogy valódi cselekvésen keresztül próbáljuk meg először őket érzékenyíteni, majd pedig ezt a tudást átadni nekik. És ennek a projektnek pedig az a célja részben, hogy ugye a fiatalabb generációt megszólítsa, egy közös gondolkodásra invitálja, és az erdő egy fantasztikus téma ebben, hogy vajon mit gondolnak, milyen lesz 20 év múlva az ember és az erdő viszonya. Erre ma nagyon-nagyon szép, kreatív és nagyon jó értékrendű projekteket láthattunk.
Önnek melyek tetszettek?
Nekem az egyik személyes kedvencem, ami nem az első három helyzetből, hanem külön díjas lett, az egyik legszerethetőbb megoldás díját kapta az Urban Nature, akik egy olyan locsolókocsit fejlesztettek ki, ami teljesen megvalósítható akár a napjainkban. Ezt egy kicsit újra gondolták, egy rendszerben helyezték el, ugyanis kiegészítették egy olyan szolgáltatással, ahol a fiatalabb generációt lehet környezeti nevelésre oktatni, és hát egy iszonyatosan szerethető projekt, mert hogy egy elefánt, ami megszűri a háztartásokban keletkező szennyvizeket és locsoló vízé alakítja, és ezzel öntözi igazából nem az erdőket, de a városi környezetben lévő zöld területeket. Mi direkt törekedtünk arra, hogy ne korlátozzuk a kreativitásukat, tehát most még ebben a korban fontos az, hogy átgondolják, hogy az adott projekt társadalmilag, pénzügyileg, vagy éppen technológiailag megvalósítható-e, de nem kell annak lennie. Itt fontos az, hogy szárnyalhasson a kreativitás, és ebben a korban nem szabad még azzal foglalkozni, hogy letörjük ezeket a vágyakat, hiszen néha a legvadabb ötletekből lesznek az innovációk a napjainkban is.
Idén az erdő és az ember témában gondolkodtak a fiatalok 20 éves távlatban. Az Ugrás a jövőben pályázaton jártunk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A riporter Kata Lucso Andrea és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm figyelmüket, Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.